azt hiszem, hogy gyerekek még itt vannak-e? Még itt vannak, igen. Akkor gyerekek most lemennek a gyerekfoglalkozásra külön, és imádkozzunk, addig értük, ameddig ők elmennek. Mindjárt Isten, köszönjük azt, hogy adtál számunkra olyan személyt, akik foglalkoznak a gyerekkel, uram, nekem az külön hála, hogy így a gyerekkel addig is ott tudnak lenni, és akkor számukra is egy feltöltődési öröm lehet az alkalom, és sokat tanulhatnak rólad. Kérlek, uram, áld meg mind a gyermeket, mint pedig a tanítókat abban, hogy lássák a te nagyságodat, és tudjanak téged követni. Amen. És akkor egy elbocsátó szép üzenettel búcsot veszünk tőlük. És hoztam számotok egy olyan képet, amit valószínűleg már sokkal láttatok az interneten különböző fajta formákban, hogy talán nem annyira újdonság, amikor egy apa mondja a gyerekek, hogy vigyázz, hová lépsz, ugye apai gondoskodás benne van, és erre azt mondja a gyermeke, hogy te vigyázz, hogy hová lépsz, mert én a te nyomodban járok. Eléggé klisés az egész kép, ugyanakkor meg azt kell, hogy mondjam, hogy általában azért vannak a klisék, mert azok egy megszokott és jól bevált dologra utalnak, és arra alapoznak. És valóban így van, hogy az, ahogyan olyan ti szülőként fogtok majd járni a gyermeketek előtt, Vilmos a neve, valahogy megegyeztem, az egy példa lesz számára, hogy ő is hasonlóan fog viselkedni, és hasonlóan fog lépni. Talán ismerős ez, hogy ha elmentek éppen valamilyen dolog kapcsán, akár egy elkonzó, akár egy pszichológushoz, hogy miért csinálom azt, amit a szüleim, pedig annyira akartam, akartam másként csinálni, akkor rendszeresen azt mondja, hát igen, követjük a szülői mintákat. Követjük azt, amit tőlük látunk. És nem csak szülődnél van ez így, hanem egyáltalán egy csomó módon hitben is. Példákká válunk. És nagy kérdés az, hogy amit ugye múlt nem mondtam, hogy a mai hétre következik, hogy hogyan tud ez megvalósulni a hitbenjárásban. Hogyan tud ez ilyen formában, ilyen módon valósággá lenni. Hogyan tudunk mi hitben járni. Emlékeztek rá, arra volt, hogy 5 ilyen pont fog érkezni hozzá, de előtte hadd utaljak még a Dániel 3-ra, és nem olvasom végig azt az egész részt, de talán jól ismeritek, hogy talán emlékeztek a Bibliából erre a részre. Ott azt történik ugye az elején, hogy elviszik fogságba Izrael népének egy részét, és általában ez a bevett módszer, már beszéltünk erről is korábban, hogy akik a magasabban kvalifikáltak azokból, azokat egyszerűen jól kihasználják arra, hogy saját országból egy másik országba viszik, tovább képzik őket, még fiatalkorúban, fölé helyezik az ottani embereknek, és őket bízzák meg azzal, hogy legyenek a különböző fajta vezetők. És nagyon jól működik ez egyébként, nagyon praktikusan működik ez stratégiai szempontból, hiszen nem az elnyomó csapatot, nemzetet fogják majd utálni, hanem majd azokat, akik onnan jöttek. Na és a Dániel meg 3 barátja, ugye Misael, Azária, meg Hananyá, és így kerül el a saját országából, és így kerülnek aztán különböző folyamatokba. Az első fejezetben láthatjuk már az Dániel könyvében, hogy ők ugye ma egy ilyen rész náluk, hogy nem esznek más, csak zöldséget, meg vizet isznak. Most nem megyünk bele a háttérbe, hogy miért. Nem azért, mert vegetáriánusok, azért nem akarnak áldozati húst tenni, de nem megyünk mélyebben bele. És aztán később különböző dolgok történnek az ő életükkel. Ahogyan Isten megáldja őket, és látják azt, hogy mi mindent végez el az Úr rajtuk keresztül, elkezdenek különböző dolgokat átélni, és aztán azt látjuk egy későbbi részben, hogy épül egy hatalmas nagy arany bálvány szobor, amikor csak az a rendelet, hogy le kell borulni előtte, aki nem borul le, az meg fog halni. Az kivégzik. Ugye minden kormányzó, helytartó, mindenfajta fejes eljön az ünnepségre, és ott egyszerre kell leborulni mindenkinek a nagy szobor előtt. Aki ezt nem teszi, az pedig nemes egyszerűséggel megölik. És hát ugye ott van a kádeus, meg a jó akarók, meg egyéb emberek jelzik a királynak, hogy van pár zsidó ember, akit nem akarják ezt megcsinálni. Ugye itt már átkeresztéljük egy Sidrák, Misák és Abednégóvá, ez már az új nevük addigra, vagy Sadrák, Sidrák, katonai fordítás. És így olvasok a Dániel 3.16-18-ban, Sadrák vagy Sidrák, Misák és Abednégó ezt felelték, Nebukadnezar király, nem szükséges, hogy emiatt védekezzünk előtted, már amiatt, hogy miért nem hajolnak le. Ha így kell lennie, ám legyen. Ha meg kell halnunk, meg kell halnunk. Istenünk, akit szolgálunk, ki tud menteni minket a tüzes kemencéből, és a te kezedből is ki fog menteni, király. De ha nem tenné, akkor is tud meg, ó király, hogy mi nem fogjuk Istenet tisztelni, sem az aranybálvány szobrot imádni, amelyet felállítottál. Tehát ez az egésznek a háttere, hogy így áll ez a 3 ember Isten a király előtt, a király odaírta a sok népes, sok tömeget, és kérdezzétek el, hogy ott áll mondjuk 5000 ember. 5000 ember egyszerre parancsolva ide elhajol a szobor előtt, és nagyon látványos az a 3, aki állva marad, nem? Az olyan kiri a tömegből. látható az, hogy ők azt mondják, hogy nem hajolunk le. És a király az eléggé, hát mondjuk, hogy morcos lesz, eléggé kiakad, és azt mondja, hogy hétszer jobban fűtsön ebbe a kemencébe. Azt is olvassuk az a Szentírásban, hogy annyira befűtöttek a kemencébe, hogy még katonák is elértek, amikor nyitották ki az ajtót, akkor a hő csapott ki. Ilyen helyen voltak. És aztán a történet folytatásában ugye bedobják az égő kemencébe őket, de ők nem égnek el, sőt, hogy kívülről látják őket, úgy látják, hogy még negyedik ember is sétál közöttük, egy angyal, és hogy nem égtek el a tűzben. És akkor látja ezt a király, hogy milyen nagy csoda történt, hogy nem égtek el ezek az emberek, akkor azt mondja, ezért most megparancsolom, hogy ha valaki származom bármelyik nyelvű népből, vagy nemzetből, tiszteletlenül szól Sadrak, Misak és Abednego istenéről, azt az embert vágják darabokra, és házát rombolják le. Mert nincs más Isten, aki így meg tudna szabadítani. Szóval egy megdöbbentő történet, kicsit hosszabban meséltem, ahogy mindenki számára jól ismerhető legyen, vagy felismerhető legyen. Bennem az első kérdés egyébként megmondom, az volt, hogy hol van Dániel. Nekem nem az, hogy mi történt velük, hanem hogy hol van Dániel az egész sztoriban. Bibliakutatósok azt mondják, hogy valószínűleg éppen kiküldetéssel lehetett, hogy valamilyen fajta más dologgal meg volt bízva. De ugye engem nagyon érdekelt, hogy ha mindenfajta előjárat, mindenki más meghívtak, akkor ő miért nincsen ott pont. De számunkra most nem lényeges, az én kérdésem, hogy bennem ez feljön, hogy miért van ez. De hogy ott van a kérdés, hogy akkor hogy is működik ez, milyen hitük volt. Ha már a hitről volt szó múlt héten, akkor menjünk ebbe a vonalba, sőt, szeretnénk ki aztán az előző pár hetet is, mert hogy volt előtte meg egy 3 hetes bőti időszakunk, hogy a bőtöt is be szeretném hozni példaként. Ugye azt látjuk, hogy ez a Dániel meg a 3 társa, ez a 4 ember, ha mondjuk maradunk a bőjtnél, a bőjti párhuzamnál, szokták azt mondani, hogy kis foci, kis pénz, vagy kis pénz, kis foci, kis bőjt, kis áldás, és így tovább lehetne mondani, nem tudom, hallottatok ezt a kis bőjt, kis áldás dolgot, de hogy minél inkább kész vagy Istennél menni, annál nagyobb lehet aztán később a megtapasztalás. Ők nem csak 10 napig bőjtöttek, hanem kb. 3 évig tartották ezt a víz és zöldségkúrát. Nekem már maga ez egy akkora megpróbáltatásnak hangzik, hogy nem igazán merném kipróbálni, de azt látjuk, hogy nem arról van szó, hogy nem azért imádkoznak, és nem azért bőjtölnek, hogy valami nagy bőjt, nagy áldás legyen belőle. Valami nagy megtapasztalás, vagy nagy válasz. Igazából egy dolgot élnek meg belőle, az pedig az, hogy közel kerülnek Istenhez. Nem azért bőjtöltek, mert valami nagy választ akartak. És szeretném ezt az elején már kihangsúlyozni a hitbenjárás kapcsán, hogy nem attól működik a hitbenjárás, hogy te mindig nagy válaszokat kapsz. Nem attól függ. Ők azért tették ezt, mert Istennel akartak lenni. A két szülőpár nem azért hozta ide gyereküket, mert ez olyan muszáj, meg mi lesz már, meg így illik, meg hasonlók, meg mit szólnak a nagyszülők. Azért, mert akarták Istennek elmondani azt, hogy Uram, neked vagyunk hálásak, és neked szeretném bemutatni a gyermeket. Mert tudjuk azt, hogy tőled kaptuk ajándékba. És ez a 4 ember, vagy hát 3 ember plusz Dániel, nem azért bőjtött, mert valamit kapni akart, hanem mert Istennel akart lenni. És ez egy nagyon fontos kulcsmomentum, hogy Istennel akart lenni. És van egy ilyen mondás, amit már hallottam egyszer, hogy többször is igazából azt mondják, hogy akkora életed van, amekkora hited. Akkora életed van, amekkora hited. Amennyire tudsz hittel járni, annyira tudod megélni, nem a te nagyszerűségedet, hanem azt, amit Isten tervezett neked. Amekkora hittel tudsz Istennel járni, akkora olyan mértékben fogod tudni megélni azt, amit Isten neked tervezett. Nem a bőséget és a jó életet, nem azt, amiről álmodsz, hanem azt, amit Isten álmodik meg veled, amit ő tervezett el veled. Ha nincs hited, nincs életed. És esetleg most úgy érzik, hogy azt mondod, hogy ugye, nekem nincs hitem, aztán mégis nem értem, mit szövegesz ilyen hülyeséget. Igen, elfogadom azt, hogy így is lehet nézni. Csak hogy nem azt az életet éled olyankor, amit Isten eltervezett veled. Mert Isten mindenkinek tervezett egy dolgot az életével. És csomószor lyukra futunk, csomószor félresítlik. De akkor azt mondjuk, hogy gyere, helyre teszik a dolgokat. Vagy a Szét című filmből idézve, hogy majd megoldjuk egy kis ragasztóval. De újra össze fog állni az egész. És ez Isten kegyelme. Ez Isten Johannája. Hogy igen, ő helyre tud minket állítani. Hogy azt mondja, hogy nem baj, csak gyere velem tovább, csak akar, csak Vilmoshoz, azt, hogy menjünk tovább. És aztán majd az ő kegyelmében meg tudod élni azt, hogy mennyire meg lehet abban állni. És csak kezd el egy pici hittel, és aztán egyre inkább tapasztalni fogod azt, hogy Istennek, amit tervezel feled, az a jó dolog. A sokkal jobb és sokkal másabb, mint mi el tudunk gondolni. És Isten arra hív minket, hogy merjünk egy kicsit jobban ráállni. Merjünk egy picit jobban bízni benne. Merjünk egy kicsit jobban hinni ő benne. Emlékszem, hogy egyszer, amikor mentünk túrázni egy ilyen mászás során, akkor volt nálam egy kötél, amit úgy kaptam egy hegymászótól, és néztem, hogy ez nagyon vékony kötél. Ez csak 8 mm-es, úgy tudom, az én súlyomhoz 12 mm-es kötél kellene, hogy engem egy esésnél meg is tartson, és nem kezdve mondani a kötélnek a tulajdonság, és mondta azt, hogy ne, ez egy spéci kötél, ez 8 mm-es is megtart téged. Nehéz volt elhinni, csak utána, amikor volt egy olyan szakasz, hogy mondták azt, hogy nyugodtan inkább feküdjél bele a kötélbe, aztán majd segítenek feljönni, akkor nagyon féltem attól, mert azt mondta, hogy nem áll, ez nem fog engem elvírni. És elvírt az a kötél. Másik esetben másztunk fel egy hegyi szakaszt, és mondták azt, hogy ezek már öreg láncok. És mindenki láncon ment fel, és mondom, én nem fogom maga láncot, inkább mászok a falom, mert alattam kiszakad. Oké, alattam már szakadt egyébként így lánc, úgyhogy tudom, milyen érzés az. Úgyhogy inkább másztam a falon, mert mi van, ha nem tart meg. És lehet, hogy benned van az érzés, hogy mi van, ha Isten nem tart meg. Annyira mondják a hívők, hogy Isten megtart, Isten vigyázzál meg egyebek. Mi van, ha nem? És tényleg, mi van, ha nem? Hitben jár, de mi van, ha nem tart meg? De tudjátok, miért nem találkoztam ember, aki azt mondta volna, hogy én Istenben hiszek. Rábíztam magamat, és ő nem tartott meg. Találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy nem úgy lett, ahogy szerettem volna. De olyannal nem, aki azt mondta volna, hogy Istenben hittem, és aztán a hitem, amit ő belevetettem, amit ő adott, nem azt, ahogy én gondoltam, az nem tartott volna meg. Sőt, de erre mi beszélünk kicsit később is, hamarosan majd is, nem lövöm le a poént. És igazából Isten arra viszel minket, hogy kezdjünk el hozzá közeledni. Hogy nem arra szolgál a mi hitünk, hogy van egy kincses dobozka ott fent, és ha hiszünk, akkor Isten kicsit megemel, hogy elérjük a kincset, amit szeretnénk, és levegyük azt onnan. Hanem arra, hogy ő hozzá kerüljünk egy kicsit közelebb. Nem arra, hogy Isten odafogom, hogy Uram, gyere, gyere, már vedd le nekem azt a dobozt, nekem az annak ami benne van. Nem azt, hogy Uram, nekem te kell lesz, nem az a kincses doboz. Én rád vágyom. Nem, amikor lányok szeretik ezt csinálni, régebben csináltak, most már, hogy könnyen már felmásztak a szekrényre, és nem probléma, de régen oda vittek ilyen kis szégetek, mindenki felmásztak a gumicukorért. És másztak fel, és volt, amikor leesett az egyikőjük, de hogy mindent megtettek az, hogy megszerezzék a gumicukrot a szekrénybe. És néha így gondolunk a hitre, hogy az egy olyan dolog, ami segít elérni a gumicukrunkat, ami dolgunkat nagyon szeretnénk, hogy akkor legyen meg az, amit én akarok. De ezek az embernek a hite nem erről szól. Ezeknek a hite nem arról szól, hogy ők megszabaduljanak a tűzből. Azt mondják el, hogy igen, lehet, hogy meghalunk. De tök mindegy, hogy meghalok-e vagy sem, a lényeg az, hogy Istenre akarok figyelni, a lényeg az, hogy vele akarok lenni. És elhiszik azt, hogy Isten tud nagy dolgokat tenni, de mi van akkor, ha nem teszi meg? Mi van akkor, hogyha mondjuk úgy nőttök fel, és azt látjátok a fiatokban, hogy 15 éves, és minden ökörségben benne van, és sorolatni dolgokat, amiket csináltam, de inkább nem érztem fel benneteket. Hogy mi van akkor, ha ilyen dologban indul el mondjuk ő, akkor mi fogtok csinálni? Akkor mennyire lesz bennetek hit, hogy igen, továbbra is megmarad Krisztusban. Hogy Istennek gondot visel róla. Akkor lesz-e bennetek éppen hit arra, hogy megtartja őt, mert vil most Isten. És nem tetszik annyira nekünk ez a fajta megközelítés, hogy ne az legyen, hogy megkapjuk a kis kincses dobozt, hogy megkapjuk a kis gumicukros dobozt. Néha úgy éljük meg, hogy Isten kvázi elvesztelünk egy lehetőséget elérjük a céljainkat, hogyha nem így közelítünk a hithez. Hogy nem így állunk hozzá. És itt van Hananiá, Misaiá meg Azariának a válasza. Annyira benne van minden számomra olyan szempontból, hogy a 3 évnyi bőjt alatt hogyan ismerték meg Istent. Nem arról szól a válaszuk, hogy Isten mindig mindent megtesz. Hanem arról, hogy ez alatt a 3 év alatt valahogy máshogy ismertük meg Istent, sokkal mélyebben. Hogy jó benne bízni. Akár meghalunk, akár nem jó benne bízni. Akár mit csinálunk, egy dolgot akarunk, hogy neki nem ellene menni. Nem azért, mert félünk tőle, mert szeretjük őt. Ma reggel, most nincs egy gyerek, hogy lelőm ezt a dolgot, ma reggel nagyon kiakasztottak meg a gyerekek. Vasárnap reggel, szerintem így az ördög nagyon kiasználja, végig jobban kitűnök akasztani máskor. És bírtam, és akkor fél 9-kor puff, robbant az agyam. És mondta nekik, nem tudom, hogyan fogalmaztam át, hogy jobban emlékszik rá, hogy nem hiszem el, hogy ilyenkor, hogy még összeveztek, amikor egész reggel próbáltam ezeket szeretni, és ezt csináltátok, és tényleg valamit mondott, hogy ilyenkor úgy fáj a szívünk, amikor így bántjátok egymást. És ez csak borulka, odafutott a Bogihoz, megölelte a hátul, és elkezdett sírni, és mondta azt, hogy szeretlek, és bocsánat. És olyan jó volt látni ezt, hogy megértette azt a dolgot, hogy igazából mit szeretnénk velük. És azt gondolom, hogy ez a Sadrach, Misak és Abednego ezt élték meg, hogy megértették, hogy Isten mit szeretne velük. Megértették Istennek a gondolkodásmódját, a szándékait. És azért tudtak itt bejárni, mert ráhangolódtak Istenre, mert rá tudtak figyelni. És elmondják azt, hogy mi ismertük meg Istent, hogy olyan hittem vagyunk itt a király előtt, hogy Isten minden akadályt le tud küzdeni. Ez nem azt jelenti, hogy lefog, hogy letud, hogy ő nagyobb mindezeknél. És igen, lehet, hogy el fogunk érni. Lehet, hogy nem tudjuk, mi lesz, de egy dolgot tudunk, nem akarunk Istentől eltávolodni. És nem arról van szó, hogy ők azt hallották Istentől, hogy figyeljetek, ti a tüzes kerencében is túl fogtok élni. És azt mondják, hogy Isten kijelentette, hogy mi menjünk a tűzbe, és kijövünk onnan élve. Nem beszél ilyenről. Nem arról van szó, hogy ők arról híresek, hogy a hitükkel tűzállókká lettek, vagy valami hasonlók. Vagy nem arról van szó, hogy most akkor azt kell ebből megtanulnunk, amit néha mondanak, hogy mi is ilyen hittel legyünk, és majd megállunk a tűzben, meg egyéb dolgok. Egy szóval nem mondták Isten biztosan kimenti őket. Ők egy dolgot vallottak meg, hogy ők Istenben bíznak. Ők nem mással szemben, mint Istenben bíznak. Akkor Isten kimenti őket. Ha nem, akkor nem, de ez nem változtat az ő bizalmukon. Teljesen mindegy, hogy mi lesz, mert Isten többet ér nekik, mint az életük. És játszunk rá egy pillanatra azzal a gondolattal, hogy mi lett volna akkor, hogyha bedobják őket a kemencébe, elégnek, és a király megy. És ez a tököket rendben vagyunk, mehetünk tovább. Mi lett volna akkor? Megborult volna vajon a királynak a mondjuk így a birodalma ebben a fajta szobor imádatban? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem. Én meg azt mondom, hogy igen. Mert másik 5000 ember, vagy akárhány ember, aki ott volt éppen azon a téren, látta, hogy ez a három ember akkor sem hajolt meg. Látták azt, hogy meghaltak, de valami olyanban hittek, amiért érdemes volt meghalni. És ha megnézzük a történelmet, akkor a kereszténység itt terjedt el. A kereszténység azzal terjedt el, nem azzal, hogy Isten a csodákat tett. És aztán a meggyőült ezen meggyőült az. Mert szeretjük azokat olvasgatni, azokat felelnegetni. A kereszténység azzal terjedt el, hogy a mártírok hogyan haltak meg Krisztusért. Mi azt mondták, hogy nekem többet ér Krisztus, mint az életem. És ezzel lett nagyjá mindez. Ez volt az ő hitüknek az alapja. Az egyik ilyen történet, amit olvastam még nagyon régen, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy hogyan volt, de az, hogy vittek keresztényeket kivégezni, és úgy végezték ki őket, hogy beállították őket jeges vízbe, olyan kb. Térdig, azt mondták, hogy aki megtagadja Krisztus, kijöhet onnan. Zseniális kínzási módszer egyébként, mert nagyon sokáig tud szenvedni, és elkezdesz kihűlni hipertónél, felül még meleg van, lenne meg jeges víz, elkezdesz kihűlni, a véred az lehűl, úgy kering a vérkeringésedben, egyre lassabban ver a szíved, és érzed azt, hogy mindent akarsz, bármit mette, csak kimenekülés ebből a jégből. És a keresztények ott álltak, és nem jöttek ki. És egy idő után az egyik keresztény azt mondta, hogy ő inkább mette, hogy a Krisztus kijön ebből, nem akar így meghalni, mert szépen tudta, hogy meg fog halni. És ha kijött ez a keresztény vízből, az egyik katona, aki ott állt, beállt a vízbe, és azt mondta, hogy ha ez neki ilyen hite van, én keresztény akarok lenni. És inkább beállok abba a jeges vízbe meghalni. Nem a tűzből kimenekülésekkel terjedt ilyen szempontból a kereszténység annak idején, hanem a halálokkal. Mert mondták, hogy nem éri meg kivégezni a mártírokat, mert minden mártír vérének a minden mártír vérével az a földből két újabb keresztény nő ki. Hogy nem jó az, mert ellene van a szándékotnak, amit akartak kivel végezni. A történelem ezt igazolta, hogy ha meghaltak volna ők hárman, az is Isten dicsőségére lett volna. Valószínűleg más módon, de akkor is így lett volna. Szóval Hananiel, Misael és Azariel, vagy Sadrach, Misak, Abednego, mindegy, melyiket használjuk, itt vannak, és egy komoly változás hozott az ő hitük. Látjuk azt, hogy böltöttek 3 évig, aztán utána ezt megélték Istennel, és képesek voltak ezt mondani, hogy ne bogadnátsz a király, nem szükséges, hogy émet védekezzünk előtted. Ha így kell lenni, ám legyen, Istenünk, akit szolgálunk, ki tud menteni minket az eskemencéből, és a kezedből is ki fog minket menteni, király. De ha nem tenni, akkor is tud meg, király, hogy mi nem fogjuk Istenedet tisztelni, sem az aranybálványszobot imádni, amit felállítottál. És elkezdtem ennek kapcsán gondolni, hogy mi ez a hit. És beszélgettem erről Varga Gyurival, kismerjét, hogy ki ő, és vele beszélgettünk így hosszabban, és hogy ezt ezt a beszélést szeretném megosztani, hogy megértsük, hogy milyen fajta ez a hit. Ahhoz érdemes látni azt, hogy milyen fajta hitekkel tudunk manapság dolgozni. Van egyfajta hit, amiről beszéltem már múltkor is, hogy hiszünk, mindenki van egyfajta alaphite. Ki az, aki utazott már jobb busszal? Elég sok kéz, ugye? Aki nem, az nem figyelt a kérdésre. Alapvetően, amikor felszállsz a buszra, az is egyfajta hit, nem? Felszállsz a buszra, hogy elhiszed, hogy a buszsofőr téged el fog vinni A-ból B-be. Ez is egyfajta hit, hogy elhiszed azt, hogy ez meg fog történni. Beállsz a liftbe, és elhiszed, hogy az a lift fel fog vinni téged a harmadik emeletre. Felülsz a vonatra, és elhiszed, hogy a vonat időben el fog téged vinni az állomásra, pedig soha nem fog időben elvinni, de ez egy másik dolog. De elhiszed, hogy esetleg időben odaérsz, majd is elér a csatlakozást. Szóval, hogy mindenfajta ilyenfajta hitünk van, szóval erre a fajta hitről nem akarok beszélni, mert erről már volt szó múlt héten, hanem inkább másik öt szintet szeretnék eljétek hozni. Az első szintet úgy neveztem, hogy a hiszékeny hit. Van, amikor hiszékeny hittel hiszünk. Ezt hoztatnám alapnak, a hiszékenységet. És talán furcsa ezt ide sorolni, hogy hát hiszékeny hit, az miért hit, de az is beszél arról, hogy valamit könnyebb elhinni. Könnyű elhinni akár azt, hogy egy dögnagy szobor, ami előtted van, az segít. Már valószínűleg az emberek nagy többsége nem a szoborban vetett hite miatt hajolt le, hanem a királytól való félelem miatt, de valahogy elhiszik azt, hogy egy dögnagy szobor az majd segít. Mert jó nagy pocakos szobor majd segít. Mert jó nagy fekete kő majd segít. Vagy eléggé nagy kereszt, van egy pár itt is, az majd segít. Meg egyéb dolgot lehet hinni, hogy majd ilyen dolgok segítenek. De hogy néha benne az ember, hogy ha a király mondja, akkor csak igaz. Ha ennyi ember hisz benne, akkor csak igaz. Ugye 100 milliárd ideig nem tévedhet. Nem mondom, mit kell akkor most tennünk. Nem az lesz az ebédem majd itt az alkalom után. Tehát, hogyha hiába mondja azt a statisztika, mondjuk, hogy ennyi ember hisz ebben vagy abban, az akkor majd jó lesz. Nem lesz jó. Hiába hisz egy csomó ember a horoszkópban, attól még ez nem fog rajta segíteni. Az egy nagyon profin megír dolog egyébként, mert mindig jól megfogalmazva, hogy adhasson megigazolás érzetet, annélkül, hogy mondanám bármilyen fajta dolgot számodra. És mi is hajlamosak vagyunk mindenfajta ilyen hiszékenységekre. Kedvencem, amikor emberek elhiszik azt, hogy bedudnak a konnektorba egy ilyen kis eszközt, egy plusz fogyasztót, azzal csökkenni fog az árafogyasztás. Bárki, akinek pici kis villamos szerelési affinitása van, ugye az elég világos, hogy fogyasztónak nevezzük egyébként ezt ugye villamosságtan szempontjából, egy fogyasztó nem csökkenti a fogyasztásán növeli, vagy legjobb esetben nullán hagyja, de milyen jó elhinni az ilyen dolgot, hogy hát az segít is keresőbb, ezt az áramszámlám. Remélem, hogy nem bántok meg ezzel senkit, de ha igen, akkor utána gyertek oda, és majd elmagyarázom, hogy miért tévedtek. Valószínűleg még a chemtrail hívők, és lehetnénk egy csomó dolgot sorolni hozzá, hogy mennyi mindenben képesek vagyunk hinni, és elhinni a dolgokat, hogy az majd működik. És bennünk vannak sokszor az ilyenfajta babonás hiedelmek. És képzeljétek keresztényként, és képesek vagyunk a Bibliát babonás szemmel megközelíteni. Hogy minden babonás módon állunk hozzá, és elhiszük, hogy ha majd így vagy úgy csinálunk majd a Bibliából, akkor majd segíteni fog, majd a módszerek segítenek Isten helyett. És igazából ez a kudarc leginkább a babonás hitnek, hogy azt hiszük, hogy ha valamilyen fajta ilyen módszereket használunk, azzal fogjuk megismerni Istent. És a babonás hit erre az, hogy a módszereket keressük, ahelyett, hogy Istennel szorosabb kapcsolatot törekednénk. Ez a három jó ember nem keresett módszereket, csak Istent kereste, nem ment más irányba. És egyébként van ez a tipikus példa, hogy ha Isten azt teszi, amit én szeretnék, akkor majd jobban hiszek benne, ez még soha nem jött be. De ez a tipikus hiszékeny hit, vagy babonás hit, ami nem működik. És az első szint, mondhatnánk így, ez a fajta ilyen hiszékeny hit, ami ilyen nekiáll, mondani, hogy majd ha ez lesz, majd ha az lesz, és hasonlók. És általában nem működik. A második szint, amit elneveztem ennek, az a gyáva hit. Én Gedeont nagyon szeretem gyávanak nevezni. Szerintem az volt, de most pont nem Gedeont akarom használni, hanem Gedeont történt, hogy azt látjuk, hogy 32 ezer ember megy el szemben a 135 ezer sereggel. Szóval Isten azt mondja, hogy túl sok ez az ember, még a végén szintet nyertetek, küldjél haza, mondd el nekik, hogy aki szeretne hazamenni, nyugodtan menjen haza. És a Gedeont elmondja, hogy kérdek, aki most fél, az jó, hogy menjen haza, mert ugye Dobó István megmondta, hogy inkább néhány oroszlán, mint sok gyuszika, meg egyebek. Tehát, hogy akkor nyugodtan mennek haza, és 22 ezeren haza is mennek. Ha olvashatod tovább az egész történetet, azt látjuk, hogy mikor elkezd menekülni az ellenség, akkor azok, akik később, vagy korábban elmentek, ők is üldözik az ellenséget, hogy kiűzzék. Ők is részesei lesznek annak a győzelemnek bizonyos szempontból, amit a 300 ember megélt, a 135.000-rel szemben, vagy a 450-szeres túlerővel szemben. Szóval ők is részesei lesznek a győzelemnek, mondhatni tanulnyivá válnak a győzelemnek, de kimaradnak egy csomó mindenből. A gyáva hit miatt, mert nem mernek tovább menni, kimaradnak egy csomó dologból, olyan dolgokban, amit megélhetnének Istennel. És bennünk is azt megvan az, hogy olyan jó tanul lenni Isten nagy dolgának, igaz? De van, amikor csak ilyen másodlagos személyek vagyunk. És abban egy csomó dolgot elveszítünk ebbe az egészből. És van, hogy ezer kifogásunk arra, hogy miért ne legyünk ott valamiben. Hogy miért ne higgyünk, hogy miért ne bízzunk, hogy miért ne legyen bátor lépésünk. De azt mondom, hogy a valódi ok az a gyávaság. Hogy gyávák vagyunk hittel lépni. És ebben a helyzetben, mondjuk itt Babilonban, az emberek valószínűleg nagyon sokan nem hittek a szoborban. Hogy az bármit csinálna. De gyávák voltak állva maradni. Valószínűleg nagyon sokan, hogy ez csak egy szobor. Hát én dolgoztam a lábán, hogy kivéssem, vagy hasonlók. Hát mit akar ez itt? De most ezért meghalljak. Nem? Akkor inkább leborulok. És nem csak az a négy ember volt egyébként Izraelben, a mások is voltak. Jótékony homály fedi az ő nevüket. De hogy csak Dávid, meg az a hármas, akik aztán bizonyos módon megálltak a hitben az akkori különböző fajta várakozás vagy elvárással szemben. És azt gondolom, hogy hiába voltak ott más emberek, az, akit lehajoltak, neki gyáva hitük volt, ha volt hitük. Azt mondták, hogy többet ér az életem. Nem tudom, ki az, aki látta esetleg a Némaság című filmet. Scorsese egyik leghíresebb filmje. Na, zseniális, nézzetek meg, házi feladat jövő hétig. És abban benne ez a fajta gyáva hit. És abban benne az a fajta gyáva hit, amikor valaki újra, meg újra, meg újra megtagadja Krisztust. És ott lamentál benne a főszereplő, hogy vajon Isten kegyelme még most is igaz? Vajon még most is megbocsát? És nem akarok erre részére választ adni, de hogy nagyon erőteljes, hogy ez a gyáva hit, az hogyan történik. És azt látjuk, hogy inkább leborulnak, pedig mondhatnánk azt, hogy aki Isten féli, az nem fél mástól. Ez nem igaz, akkor is fél, csak maximum a hite az erősebb, mint az, hogy leborul vagy sem. És talán utána megfogalmazták ezt a hitet, hogy lehet, hogy a manasság keresztények egy jelentős része azt mondja, hogy inkább dahajozok a szobor előtt, aztán utána majd megbánom. Utána azt mondom Istennek, hogy hát sajnálom, Uram, igazából vissza akar térni hozzád, és kegyelem is veled, és akkor összejövünk. És lehet, hogy ott lenne mondjuk 100 emberből 97 inkább lehajoltam, utána megbánja Isten előtt, hogy lehajolt, hát előbb bejött Péternek és a másodnak is, hogy milyen csinálnánk mi is. Azt utána meg össze 97 ember elmenne és tartani imádságot, vagy imádkozó alkalmat azért a három érget visznek az üdes kemencébe, hogy Uram, segíts rajtuk. Csak azt gondolom, hogy ennek a 97 embernek, aki ilyen módon gyáva hittel ment, annak az imádsága lepattanna a plafonról. Lukács 9.26-ban azt olvassuk, mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, az az ember fői szégyelni fogja, amikor eljön maga, az Atya és a Szent Atya dicsőségében. A gyáva hit az veszélyes. Azért veszélyes, mert azt hiteti el veled, hogy van hited, pedig igazából nem bízol annyira Istenben, hogy rábíz az életedet. És most úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy hát van hited, csak még kicsit gyenge, még gyáva, akkor vigyáznak, lehet, hogy akkor vékony égen járkálsz, és igazából nem tart az meg téged. A gyáva hit az nem fog feltétlenül segíteni. A következő szint azt úgy nevezném el, hogy üzleti hit. Ez már egész jól alakul, igaz, mert már lehet valamit keresni rajta. Ez a hit már tisztában van azzal, hogy Isten képes csodákat tenni. Isten képes nagy dolgokat tenni, tapasztalta, vagy megélte Istennek a nagyságát. Ezért tudja, hogy van miért üzletelni, van megéri vele. Mert nagy dolgokat tud megtenni. Míg a hiszékeny hit az arról szól, hogy ha Isten tesz valamit, akkor majd én is fogok hinni benne, és majd fogok valamit csinálni. Ott még a sorrend úgy működik, majd ha Isten tesz valamit, majd én is teszek valamit. Ennél a sorrend megfordul. Én teszek valamit, mert szeretnék adni valamit Istentől. Itt már nekiállunk üzletelni Istennek, barfelezünk. Már valami majd jól lesz belőle, és majd össze fog jönni az egész. Tudom, hogy Isten hatalmas, teszek valamit, és aztán Isten is tegyen valamit, értem. Nekiállunk üzletelni. Uram, figyelj, van nálam ez a két dolog, ezt odaadom neked, cserébe, akkor várom tőled azt, hogy. És manapság egy csomó tanítás szól erről. Kezdj el üzletelni Istennel. Meg is lehet ideologizálni a Bibliából. Hát azt csinálta Ábrahám is, nem? Neki állt üzletelni Istennel, hát Lót kapcsán. Mózes is neki állt üzletelni Istennel. A Bibliában csomó ember ezt csinálta. Miért csinálnám mi is akkor ugyanezt? Üzleti íz. Ha hiszel, akkor Isten majd meggyógyítél, akkor Isten egészségesé tesz. Megéri hinni, mert egészséges leszel. Üzleti hit. Ha hiszel, akkor Isten megáld. Megéri. Ugye az üzleti hitnek a része. Ha Istenben hiszel, akkor majd boldog leszel. Akkor majd kiteljesedett leszel. És egy csomó dolgot ígér különböző dolgokban, akkor megkapod Isten ajándékát. Akkor majd lesz szó testi ajándékra, vagy lelki ajándékra, vagy bármennyire, vagy mindegy, csak kösd vele üzlete, csak alkudj meg vele. Megéri. Jó biznisz. Persze nem nevezik így, hogy üzleti hit. Általában nagyon szép nevet ad neki. Bátor hit. Megvalló hit. Nagyszerű hit. De igazából üzleti hit. Hiába mondják hangosabban, és nagyon hangosan szokták kiabálni az ilyeneket, ennél nálam is hangosabban, akkor csak üzletelni akarnak Istennel. Nem tudatosan, de mégis képesek vagyunk alkudozni, meg igyekezni Istennel. Nem látjuk itt ebben a történetben azt, hogy nekiállt volna ez a három jó ember azt mondja, hogy Uram, elva maradunk, de kérünk valami plotármat, hogy ezt megvéd minket mindentől, hogy az fú, ellenállunk bármi ilyesminek. Nem mond ilyet. És különösen mit tesz akkor az én üzleti hitelnek az ember, ha Isten nem teszi meg azt, amit szeretne? Akkor nem fogsz hinni. Vannak ilyenek, ugye, hogy a hitet egyébként. Vagy ha mondjuk nem gyógyít meg téged Isten, vagy másnak két imádkozol, akkor nem fogsz hinni. Vagy akkor lerendezve az, hogy nem volt elég hitel másiknak. Látok olyan embert, akik azt csinálják egy ilyen helyzetben, vagy valláskáros útlát lesznek, vagy leírják költségként az egészet. Jó, ez most nem jött be. Majd legközelebb. Befejtettem egy kis hitet, nem jött be, majd legközelebb egy kicsit jobban összejön. És nagyon durva az, hogy ugye így állnak hozzá sokszor. Ilyenfajta üzleti hittel. Vagy összejön, vagy nem jön össze. Vagy bejön, vagy nem. Legközelebb majd egy kicsit többet kell belefektetni. Nagyobb tétet kell tenni. Mint a licitnél tudja, hogy ajánlatot teszünk. Hogyha elég az ajánlat, akkor átment, akkor majd megkapom is, amit szeretnék. És hallottam olyan tanítást, mert azt ígérte, hogy a végére nyelveken fog szólni, csak csináld azt, amit ő mond. Nagy lőcsik volt az egész, de rengeteg ember ment el meghallgatni, mert hogy így kell nyelveken szólni majd. Üzlet, ha megteszed ezt és ezt és ezt, akkor majd meg fogod ezt kapni. És nem megy tovább erre. De hogy benne van az, hogy kérsz egy munkahelyet, kérsz egy feleséget, kérsz egy férjet, kérsz egy ilyen áldást, kérsz egy olyan áldást, és menetve az, hogy Isten változtasson rajtad. De mi lesz, ha nem teszi meg Isten? És elkönyveled-e befeteted veszteségként, vagy tovább tudsz lépni? Lekönyveled, azt mondod, hogy most ezt ide rakom, vagy inkább azt mondod, hogy hát, lehet, hogy nem kéne ennyire hinni Istenbe. Lehet, hogy elég kevesebb is. Nem lesz attól, hogy másabb az én életem, hogyha nem adok bele ennyit. Megmaradok az alapszintem, és akkor megállsz ennél. Csak hogy van, amikor ez jó irányba hat, és az üzleti hit az téged hitkrízisbe vezet el. És ha hitkrízisbe kerülsz, akkor egyszerűen rákényszerülsz, hogy szembenézz azzal, hogy te hogyan hiszel Istenben. Ha hitkrízisbe kerülsz, akkor azt mondod, hogy vagy visszalépek, egyfajta regresszió, vagy azt mondom, hogy akkor most feladom az eddigi alapokat, és elkezdek inkább Istenre figyelni. Ahelyett, amit kaphatnék Istentől, elkezdek őrá figyelni. Elkezdem átváltani az egészet. És ha a hited alapja az, hogy mit tesz Isten, nem pedig az, hogy kicsoda Isten, akkor üzleti hited van. De a hitkezés bejött szóra, hogy megkezdve azt keresni, ahelyett, hogy mit tesz Isten oda, hogy ő kicsoda, és ezt keresni, akkor sikerül tovább lépni az üzleti hitről. Akkor már nem csak üzletlen akarsz Isten, hanem akkor már valóban őt keresed. És aztán három ember ezt tette. Valóban Istent kereste. Ami fogadalom most volt, amiről beszéltek akár a szülők, akár a gyülekezet, az pont arról szól, hogy abban akarok minta lenni Jónának meg Vilmosnak, hogy hogyan lehet Istent keresni. Nem abban, hogy hogyan kell vele megalkudni, vagy hogy mit kell csinálni, hanem mint akarok lenni abban, hogy hogyan kell Istent keresni, azért, mert nekem ő a legfontosabb. Mert ebben példa akarok lenni. És a negyedik szint, az már ilyen szempontból elkezd ebbe az irányba indulni. Az Isten kijelentésén álló hit. Erről beszéltem múlt héten, hogy nem fogok nagyon mélyen belemenni, mert már volt erről szó. Hanem egy dolgot szeretnénk inkább jobban hozzáfűzni, az pedig az, hogy azért ez nagyon veszélyes ez a szint, vagy az Isten kijelentésén álló hit. Egy fontos dolog miatt. Azért, mert nagyon sokszor történik az, hogy valaki, aki az üzleti hitben él, azt hiszi, hogy ő Isten kijelentésén áll. Valaki, aki az üzleti hit szintjén él, azt hiszi, hogy Isten kijelentésén áll. Mert hogy rengetegszer van megideologizált és megteologizált különböző fajta üzleti hit, ami eladja magát kijelentésen alapuló hitnek. És nem akarok hosszan belemenni, de már volt erről szó máskor. Nagyon érdemes figyelni erre, hogy ne csináljuk ezt. Ezzel szemben, ami a valóban a negyedik szint, az kétféle lehet. Egyrészt az, hogy Isten írott igéje mit mond. Hogy mi az, amit mond önmagáról Istenről. Nem arra, hogy én mit kapok meg élet, mit mond Istenről. És ha te most úgy vagy népi, nem tudod, hogy mit lehet Istenben hinni, akkor bátorodra akar, nyugodtan keresd meg valakit, aki ott hisz Istenben, hogy mit mond a Biblia Istenről. Hogy ezt jobban megismert, hogy az mit mond. Vagy éppen, hogy milyen fajta egyéb kijelentés történik. A Bibliában is fajta kijelentést látunk, most nem akarok ebbe belemenni, hogy milyen fajták vannak, de hogy van, amikor Isten kijelenti önmagát egy másfajta módon az írott igén kívül, hogy megismerhesd őt. És tudjátok, az a legjobb az egészben, hogy meg lehet ismerni Istent. Akármilyen mélységben ismered őt, sokkal mélyebben lehet ismerni őt. És amit én élvezek ebben a három emberben, az az, hogy ebben a három évben nekiálltak azt keresni, kicsoda Isten, és jobban kiállta magát ő nekik, olyan szinten, hogy mertek ilyen erős hittel ráállni Istenre, hogy azt vallották, amit megvallottak. És bennünk van az a hiba, hogy sokszor elkezdjük inkább a saját jólétünket, keresni saját dolgainkat, és akkor mindig lelépünk erre a kijelentésen alapuló hitről, vissza az üzleti hitre. És nem akarok erről hosszabban beszélni, tényleg nem, mert múlt héten volt erről szó, de nagyon fontos az, hogy ebben tudjunk megmaradni. Mert ugyan az ötödik szint, de úgy neveztem el, hogy a bátor hit. Csak egy betű különbség van a botor meg a bátor hit között. A hármas meg kettes egyes az botor hit, az ötös az bátor hit. És azért fontos ez a bátor hit, mert ez a bátor hit, ez biztos. Nem maga biztos, hanem Isten biztos. Nem olyan, ami önmagába bízik, hanem az, hogy Istenbe bízik. Tudom, hogy Istennel számomra jó. Lehet, hogy nem mindig érzem, de tudom, hogy vele jó. Tudom, hogy Isten megtart. Lehet, hogy meg fogok halni, de megtart akkor is. Ami erről szól. Nem tudom, hogy Isten megteszi azt, amit szeretnék, de tudom azt, hogy nem hagy el. És a bátor itt az erről beszél. És azt mondják az ember, hogy nem tudom, hogy mit tervez Isten. De tudom azt, hogy Isten igaz. És nekem ennyi elég. Nem tudom, hogy megmente, de tudom azt, hogy Isten igaz. És mivel ezt tudom, nekem ennyi elég abban, hogy benne bízlak. Nem kell több számomra hozzá. Nekem ennyi elég ahhoz, hogy neki engedelmeskedjek minden körülmény ellenére, és minden következmény ellenére. Nem érdekel, mi van, mert nekem vele a jó. Mert én Istent ismertem meg, és nekem az kell. Szóval az első a hiszékeny hit az azt mondja, hogy engedelmeskedek, mert mások ezt teszik, és akkor talán nekem is jó lesz. A gyávait azt mondja, hogy engedelmeskedek, hogyha az biztonságos számomra. A harmadik, az üzleti hit azt mondja, hogy engedelmeskedek, ha ez kifizetődő számomra. A Isten kijelentés álló hit az azt mondja, hogy engedelmeskedek, hogyha kijelenti ezt Isten számomra, hogyha ezt megértem, akkor ennek engedelmeskedni fogok. A bátor hit az azt mondja, hogy engedelmeskedek, mert ez a helyes. Mert ismerem Istent, és tudom, hogy a legjobbat akarja nekem. És én abban akarok bízni, amit ő mond. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a következménye, teljesen mindegy, hogy mi lesz ennek az eredménye. Én vele akarok, és vele fogok lenni. Ha az egész világ ellen fordul, és ha minden kapcsolatot tudom, akkor is vele akarok lenni. Ezek az emberek ezt csinálták. Nehémiás így építette a várfalat. Pál apostol az elhívása után így szolgált. És aztán folyton kereste lehetőséget, hogy Istenről beszéljen. Nem kapott mindig kijelentést Istentől, vagy Istenről éppen, de amíg az nem volt, addig arra ment tovább, mert Isten vezette. És a Sadrak, Misák és Abednégó ugyanezt csinálta. Ugyanilyen módon voltak Isten előtt, hogy nem kaptak egy kijelentést a három év bőjt alatt, tudták, hogy ők Istennel akarnak lenni. És az énekek, amiket énekelsz, nagyon jók énekelni őket, de nem lesznek bizonsággal arra nézve, mit kell tenned. Nem számít, mennyire énekled őket tisztelettel, akármennyire remeg is. Az imák, amiket imádkozol, nem lesznek bizonsággal arra nézve, hogy mit kell tenned, nem számít, mennyire megyed és imádkozod őket. A Biblia olvasása önmagában nem lesz bizonsággal arra nézve, hogy mit kell tenned. Ha csak úgy olvasod, nem számít, hogy mennyire olvasod, de sokszor. Ott van benne a kijelentése Istennek, de ha csak olvasod, akkor nem fogod igazán megérteni. Nem fog működni egyik sem önmagában, ameddig az a fajta személyes kapcsolat nem alakul, hogy Uram, nekem te kell lesz. Ha ez megvan, utána tud kijelentése lenni akár egy ének, akár az ige, akár bármi más. De ha nem ez a törekvés van benned, addig nem a biztosítanálsz. Mi nem a személyes kapcsolat vezérli, addig nem fogsz tudni igazán előrelépni. És ha most úgy vagy itt, hogy azt mondod még, hogy nem mertél erre ráállni, akkor tudod, hogy van lehetőség ilyen módon bízni Istenben. Ha meg azt mondom, hogy nagyon régen volt már ilyen, akkor hadd mondjam azt, hogy lehet újra biztosítani Istenben. Akármennyire is nehéz tűnik mindez. És ott van egy rossz hírem, hogy a tüzes kemencék, az oroszlánok, a kereszt, az mindegy olyan pont az életedben, ahol a hitet próbára kerül. A hitet tesztelése kerül. És ott derül, hogy milyen hited van. Ott lesz nyilvánossá. Nem akkor, amikor halaszul egy tanítás, és eldöntött, hogy te már pedig ennek állsz neki. Azt tudod eldönteni, hogy melyiken akarsz munkálkodni. De a próba az, ami ezt eldönti. Ami megpróbálja te hitedet. Az 1 Korintus 3:11-13 ezt mondja, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, cénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Szóval ilyen értelme az élet, az nem egy játszótér, hanem egy csatatér. Az egy küzdelem. Küzdelem ezt minden éjszaka a gyerekkel, amikor jön a foga, mondjuk. Az is egy csatatér. Küzdelem ezt az, hogy ki tudja jobban eljátszani azt, hogy éppen alszik, hogy nekem fel kellene a gyerekhez, hogy majd hát a másik oda megy hozzá is, és nem neked kell, és akkor hogy jutatja meg. De nem ez az igazi küzdelem. Nem sokkal inkább az, ahogyan haladsz előre a hitben. Azt mondod, hogy Uram, én akkor is rád akarok figyelni. Nekem akkor is te kellsz, és nem más. És Isten azt mondja számunkra, nem az, hogy leszek is biztonságod, vagy kis nyugalmad, hanem azt mondja az Izsás 43:1-2, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg. Nem azt mondja Isten, hogy nem lesz víz, nem lesz tűz, nem lesz láng, nem lesz egyéb dolog. Azt mondja, ezekben ott lesz feled. Ezekben ott fog állni melletted. Erre hív minket. Arra, hogy hidd el, hogy bármi lesz körülötted, a Krisztus azt üzeni, hogy nem kell aggódnod. Én melletted leszek. És ezt az üzenetet Isten akkor küldte a népének, amikor éppen fogságban volt. A tanáról már beszéltem egyszer, hogy nem mondom hosszan. De hogy Isten azt mondja, hogy én akkor is ott leszek veled. Én nem hagytalak el, és nem hagylak el. És a biztosít azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy ilyen Istenem van. Tudom azt, hogy ő nem hagy el engem. És még egy igeves a végére. Az Zakariás 13:9 ezt mondja, ezt a harmad részt is tűzbe teszem, most az előző, nem mondom el, bocsánat, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom népem ő, és ő ezt mondja, Uram, Istenem. Erre a fajta bizalomra is hitre hív minket Isten. Hogy leszünk tűzben, leszünk próbák között és nehézségek között. Nem azt mondja, hogy nem beszél ilyenben, hanem azt mondja, hogy amikor benne lesz ilyenben, akkor tudod azt mondani, hogy Uram és Istenem. Mert ő népének szóljuk bennünket. És azt mondja, hogy merjünk olyan hittel ráállni, hogy meghalljuk a hangját, hogy azt mondja, hogy népem. És legyen olyan hittünk, hogy tudjuk azt mondani, hogy Uram Istenem. Mert a bizalmunk benne van. Mert biztos hittel állunk. Imádkozzunk most ezért. Uram, köszönöm azt, hogy te, ha adtad a gyermeket ebbe a családokba, ott láthatják azt, hogy te mit jelent ebben bízni. És Uram, elsődleges arra kérlek téged, hogy adj hitet a szülőknek, adj hitet arra, hogy tudjanak úgy járni elől, hogy gyermeket tudjanak milyen nyomba lépni, hogy adjanak olyan biztos lépéseket, hogy az rólad szóljon, benned álljon meg. És hogy követik a szülőket, úgy követnek téged is. És Uram, adj gyülekezetben is olyan fajta hitet, olyan fajta bizonságot, hogy tudjunk megállni te benned. Hogy értsük meg azt, amit te tettél, értünk, hogy megváltottál minket, és ennek a megváltásnak a bizonyosságában tudjunk haladni előre hittel. És Uram, segíts nekünk felismerni azt, amikor éppen túl gyenge, vagy székeny, vagy üzleti a hitünk. És segíts abban, hogy tudjunk a te kijelentésedre alapozni, és bátor hittel menni előre. Segíts, Uram, amikor minden nehéz tűnik, amikor éppen próbálkat érünk át, akkor is azt tudjuk mondani, Uram, mi benned vagyunk, nem másban. És köszönjük azt, hogy te veled, téged követve mehetünk tovább. Köszönjük azt, Uram, hogy lehetünk példák, akár gyermekeink számára, akár a társadalom számára abban, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, és hogy mi téged imádunk és senki mást. Amen.